szívetek mellett a Bibliátokat is nyissátok ki, kérlek, a Máté 13-nál. Innen folytatjuk, a Máté 13 közepénél tartunk, hogy haladunk sorba. Ugye ez a fejezet az, ahol látjuk Jézust, ahogy elkezd példázatokban tanítani Isten országáról. És azt olvastuk a 34. és 35. versben. Mindezt Jézus példázatokban mondta el a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem mondott nekik, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Példázatokra nyitom meg számat, és a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki. Jézus példázatokban tanított, kicsi történetek, amik nagyon mély lelki igazságokat hordoztak, és ahogy mondja itt ez az idézet az Ószövetségből, hogy ez régóta rejtett dolgokat jelent ki nekünk. Ez akkora kiváltság, ha belegondoltok. Az Ószövetségben ezek a titkok rejtve voltak, és mi már itt, ahogy olvassuk 2013-ban ezeket a példázatokat, mi már láthatjuk ezeket a kincseket, ezeket a titkokat. És remélem, hogy a mai példázatok, ma is azt fogunk megnézni, az ilyen kincset fog jelenteni számunkra, és úgy mész haza, hogy ma hallottam Istentől különleges dolgokat. Remélem, nyitott szíved van rá. Olvassuk a 36. verset. Ekkor elbocsájtotta a sokaságot, és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Magyarázd meg nekünk a szántóföld konkójáról szóló példázatot. Azzal mennek Jézushoz a tanítványok, hogy ugye hallottak egy példázatot, hogy Jézus magyarázza meg nekik. A sokaság elment, ők csak a példázatot hallották, és valószínűleg nem értettek belőle túl sok mindent, de ezt a lépést kihagyták, amit itt a tanítványok tesznek, hogy oda mentek Jézushoz, és megkérdezték, hogy magyarázd már el nekünk, hogy ez a példázat, amit mondtál, az miről szól. Lehet, hogy már te is átélted ezt, amikor hallottál egy tanítást, hogy olvasol egy könyvet, vagy olvasod a Bibliát, hogy megkérdezed Jézustól, hogy Uram, ezt mit jelent? Hogy pontosan ezt hogyan szeretnéd az én életembe beépíteni? Biztos megtapasztaltátok már, hogy akkor a Szentlélek elkezd szólni, elkezd nagyon praktikusan elénk tenni azokat a dolgokat, hogy az igazság, amit olvasunk, az a miénk lehessen. De hadd mondjam azt, hogy én sokszor csináltam a másikat is, a másik oldalt is, hogy kihagyom. Hogy hallok egy tanítást, olvasok egy könyvet, keresztény könyvet, olvasom az igét, szól hozzám az ige, valamivel úgy érzem, hogy Isten szólt hozzám, és nem viszem tovább, nem kérdezem meg, hogy Uram, ez pontosan hogyan szeretnéd az én életembe alkalmazni? Pontosan, hogy szeretnéd az én szívemet megváltoztatni ezen keresztül? Ahogy Jakab mondja, hogy sokszor nézünk az igébe, vagy sokszor néztem én is így az igébe, és úgy fordulok el az igétől, hogy elfelejtem, amit ott láttam. Ezek a tanítványok jól csinálták. Oda mentek Jézushoz, nem értettek valamit, és megkérdezték, és Jézus erre sosem mondta azt, hogy nézzetek utána valahol, hanem megmagyarázta nekik. És olyan szinten magyarázta meg nekik, hogy utána nem kellett többet kérdezniük. Értették. Mi lenne, ha megcsinálnánk ezt? Hogy így megállunk, elcsendesedünk az Úr előtt, és megkérdezzük, hogy Uram, akár a mai tanítás után, hogy mi volt az, ami szólt hozzád, és azt úgy viszed Jézus elé, hogy Uram, ezt szeretném, hogy az a szívembe vinnéd, mélyre, és nem esne a földre. A világ is kezdi ezt fölismerni, van egy új hullám a vezetők között, ilyen üzleti vezetők között, hogy tartanak egy csendes napot. Az egyik hétvégi napukat, nem tudom, hogy csinálják, de reggeltől estig nem szólalnak meg. Ez egy ilyen új divat, csöndben vannak, egy valamire nagyon jó ez, hogy az hét pörgése alatt, amikor egyfolytában beszélnek, hallgatnak, csinálnak, és rengeteg inger éri őket, van egy nap, amikor át tudják gondolni az életüket, hogy mi merre megy. Ha ezt ők kezdik érteni, mennyivel inkább kéne nekünk tudni ezt, ennek a fontosságát, hogy elcsendesedhetünk a mi megváltó úrunk előtt. Hogy ő tegye rendbe az útjainkat, hogy tudjuk, hogy merre tart az életünk. A Zsoltárok könyve is erről beszél, az első Zsoltár, hogy az az ember, aki elmélkedik Isten igéjén éjjel és nappal, annak az élete olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely mindig megtermi a gyümölcsét a maga idején. No, itt Jézustól megkérdeznek egy példázatot, ez a búza és a konkoly példázata, én felolvasom nektek röviden, illetve nem röviden, ahogy le van írva, és utána megnézzük, hogy mit mond Jézusról. A 24. versre mondta Jézus a példázatot, nem rövidítem, elolvasom. Más példázatot is mondott nekik, hasonlóan mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák ekkor oda mentek a gazdához, és azt kérdezték tőle. Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnan van akkor benne a konkoly? ellenség tette ezt, felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték, akarod-e, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt, nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt. Kössétek kévébe és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrönbe. Amikor Jézus beszélt a konkolyról, akkor ezt a történetet mondta el, az Isten a mennyek országa példázataként. Ugye a konkoly egy olyan növény, ami be tud kerülni a búza közé, és megszólalásig hasonlít a búzára. Ugyanúgy néz ki, ugyanolyan a színe, a formája, és egészen addig nem lehet a kettőt megkülönböztetni, amíg el nem jön a terméshozás ideje. Mert az igazi különbséget a búza és a konkoly között azt jelenti, ugye, hogy nem ugyanazok, de az jelenti a különbséget, hogy az egyik termést hoz, a másik pedig nem. És a konkoly ebben a legnagyobb ellensége így a búzának, hogy elveszi a helyet attól, aki attól, ahol termést lehet hozni. És ekkor Jézus megmagyarázta, ez 37. vers. Ő pedig így válaszolt. Az, aki a jó magot veti, az ember fia. A szántóföld a világ, a jó maga mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai, az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Kösz Jézus. Ez a szereposztás, csak hogy értsük. De aztán még mondott mást is, figyeljetek. Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és a tüzes kemencébe dobják őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek atyuk országában, mint a nap, akinek van füle, hallja. A 13. fejezet, amit most tanulmányozunk, ebben 7 példázat van a mennyek országáról. Milyen érdekes. Nem tudom, hogy összeszámoltad-e valaha, de Pál 7 gyülekezetnek írt leveleket. Több levelet is írt, volt gyülekezet, aminek több levelet írt, de összesen 7 gyülekezetnek írt, és a Jelenések könyvében is 7 levél van a gyülekezetekhez. Egy jó kis házi feladat ezeket összefésülni. Rád bízom, most nem csináljuk meg, csak úgy érdekes. A dolgok nem véletlenül vannak így. Ebben a történetben fontos alapelveket látunk. Az első, ami szerintem nagyon szembetűnő, hogy mi, inkább fogalmazunk úgy, hogy én nem tudom megkülönböztetni azt, hogy ki Isten országának a tagja, és ki az, aki nem. Ezt én nem tudom megítélni. Ha ezt megpróbálnám, akkor rossz ítéletet hoznék. Akkor olyanról, aki Isten országának a tagja, azt gondolnám, hogy nem az, illetve arról, aki nem az, azt gondolnám, hogy az. És így ezt így jól, szépen összekeverném. Én nem tudom megítélni jól a külső jegyek alapján, hogy ki az, aki része Isten országának. Amikor ezek az aratók össze akarták gyűjteni a konkolyt, azt mondta nekik a gazda, hogy ne tedd, mert kitépnél vele olyat is, amit nem kéne bántani. Vannak, akik járnak gyülekezetben, még van egy szép bekötött bibliájuk bőrkötésben, még néha adakoznak is, akár még ifire is elmennek. Na, nem, az ifi már csak hívők vannak. És nincs kapcsolatuk Istennel. Nem, Norbi, ilyen nincs nálatok. Nem, ugye, hogy ezt simán megtörténik. Hogy valaki rendszeresen évek óta jár gyülekezetben, van egy szép bibliája, adakozik, de nem ismeri Istent. Nincs kapcsolata vele. Nincs valósága Jézusnak az életében. Tud róla dolgokat. És nem hoz az élete termést. A sátán az, aki elültetett konkolyt a jó vetésbe. A sátán az, aki konkolyt vet Isten országába. Ez a szabotázs akció, amíg nem figyelt a vető addig. Hát Isten kapcsán ez nem így van, hogy nem figyelt, nem tudott róla, de a konkolyt nem Isten vetette. A konkolyt az ellenség vetette. És Pál apostol ír erről a korintusi gyülekezetnek, hogy vannak áltestvérek, akik belopóznak. Most név szerint felolvasnám. Nem. Vannak a gyülekezetekben áltestvérek, akik testvéreknek tűnnek, de nem azok. Azt mondja a Galata levélben, hogy vannak olyan emberek, akik hamis evangéliumot hirdetnek. És azt írja Pál a Tesszalonika levélben, hogy vannak hamis Krisztusok, akik Krisztusnak állítják be magukat, de nem azok. Hogy fölépüljön egy egyház, ami olyan, mint az egyház, de nem az. Miért szereti ezt csinálni az ellenség? Vagy miért csinálja ezt? Amikor elindult az egyház, az Apcselben látjuk a kezdetek kezdetén, ahogy eljött a Szentlélek, és elkezdtek az apostolok elkezdték hirdetni az evangéliumot. Nem sokat kell olvasnunk ahhoz, hogy lássuk, hogy elindult az üldöztetés is egyben. Ez volt az első lépése az ördögnek, amikor elindult az evangélium, hogy kőkemény üldöztetés volt a hívők ellen, a testvérek ellen. Ahogy eltelt 300 év, ugye az Apcsel 1-től egészen Krisztus után 313-ig, közel 300 év, 10 nagyon kemény hulláma jött el az üldöztetésnek, különböző római császárokon keresztül, akik gyilkolták a keresztényeket, elégették őket élve, keresztre feszítették őket, bedobták az oroszlánok elé, és millió és millió testvérünk halt meg így. De olyan érdekes ismerni ezt a történelmi időszakot, hogy ebben az időben radikálisan terjedt az evangélium. Óriási növekedés volt az evangéliumban, amikor ennyire heves volt az üldöztetés. És az ördögnek a terve visszafelé sült el. Nem, hogy el tudta volna nyomorgatni a kereszténységet, hanem egyre jobban nőtt. Minél jobban sanyargatta, annál jobban terjedt. És emlékeztek, ezt hasonló történetet olvasunk a 2 Mózes 1-ben, ott Mózes történeténél, amikor Izrael ott volt Egyiptomban, és a fáraó megijedt, hogy milyen nagy számú Izrael, és elkezdte sanyargatni őket, és szó szerint ezt mondja ott az ige, minél jobban sanyargatta őket, annál jobban szaporodtak és növekedtek. Hát valahogy ezt látom az egyházzal is, hogy így növekszik az üldöztetés közepette. 1980-as években Oroszországban, ez a kommunizmus érája, elég komoly üldöztetés volt a kereszténység ellen. A világon más helyen is, de ott is, Oroszországban. És ezek a hívők, akik ott éltek, írtak egy levelet azoknak a nyugati gyülekezeteknek, akik őket segítették és kapcsolatot tartottak velük. És azt írták a levélben, hogy mi imádkozunk értetek, hogy azt a kiváltságot, amit mi megtapasztalunk így az üldöztetésben, azt ti is átélhessétek. Hogy Isten akár megengedhesse az üldöztetést is az életetekben, mert mi akkora növekedést tapasztalunk meg, ami enélkül nem lenne. Én, nyugati keresztény, azért szoktam imádkozni, hogy szegény ők. Hogy Uram, kérlek, segíts nekik az üldöztetésben, hadd ne veszítsék el a hitüket, és én küzdök itt nyomorgok a sajátommal. És ők meg azért imádkoznak, hogy Uram, engedd már meg, hogy én is itt megtapasztalassuk azt a növekedést és üldöztetést, amit ők. Érdekes helyzet, nem? Ők fölismerték azt, hogy amikor üldöztetés van az életünkön, akkor elindul egy lelki növekedés, egy tisztulás. Amikor ilyen kemény üldöztetés van az egyház ellen, akkor ott nincs képmutató hívő. Nem, ott nem megy valaki azért, mert menő kereszténynek lenni, mert nem menő kereszténynek lenni. Az életed veszélyben van. Ott, ha valaki dönt, az oda van száma. Kínában úgy becsülték, hogy körülbelül 20 évvel ezelőtt 18-20 millió keresztény volt, és most 20 évvel később 150-160 millió keresztény van. Ahol üldözik a kereszténységet, ahol a legtöbb gyülekezet föld alatti gyülekezet. Hát értitek, szóval ilyen titkos, mert üldöztetés van. Bámulatos növekedés. Én nem vagyunk a fejünkre ejtve, nem kell imádkoznunk üldöztetésért. Haj, úgy vágyom rá. Viszont azt megengedhetjük Istennek, hogy hozzon egyfajta növekedést, hozzon egyfajta tisztulást a mi életünkbe, hogy példát lássunk az ő életükből, akik üldöztetésben élnek. Amikor látta az ördög, hogy ez a taktika nem működik, akkor váltott a taktikájában. 313-ban, Krisztus után, nagy Konstantin hozott egy rendeletet. Miszerint a kereszténység többé nem üldözés tárgya, hanem legyen államvallás. Na, itt kezdtek el igazán tönkre menni a dolgok, elhiheted. Azóta se jó, amikor az állam így fölkarolja a kereszténységet. Onnantól kezdve a sátán nem üldözte az egyházat, hanem bizonyos értelemben csatlakozott hozzá. És én azt gondolom, hogy az igazi veszélyt ez jelenti. Nem a külső támadás, nem az üldöztetés, nem amikor úgy érezzük, hogy sanyargatnak, nyomorgatnak és üldöznek minket, hanem amikor a romlás nem kívül, hanem belül van. Az az igazi veszély, hogyha bekerül a konkoly az igazi búza közé, és felhigul a hit, felhigul a kereszténység, és már nem nehéz hívőnek lenni, már nem kihívás megélni a kereszténységet, de ott már gáz van. Amikor elfér benne a konkoly, és kényelmesen érzi magát közte. Mit tehetünk? Hát egy valamit nem igazán érdemes tenni, amit ezek a aratók javasolnak, hogy hát akkor tépkedjük ki a konkolyt. Kezdjük nézni, hogy ki az, aki nem tartozik annyira komoly hívők közé, és kezdjük el elküldeni őket. Na ez az, ami nem működik. mert mi nem tudjuk megítélni, hogy ki az, aki Isten országának a tagja, és ki az, aki nem. Mit mondott Jézus? Jézus azt mondta, hogy ne csináljuk ezt. Ez az, ami meg fog történni az idők végén. Ő az, aki szétválogatja majd a konkolyt a búzától. Ő választja szét. Ha én megpróbálom megítélni, én tévedni fogok. Hogy abban, hogy ki az, aki hamis, és ki az, aki igazi. Ki fogom szaggatni a jót is. De mi az, amit tehetek? Mi az, amit mond itt nekünk ez a történet? Egy nagyon fontos dolgot, figyelj ide erre. Az én feladatom az, hogy szeressek, Isten feladata az, hogy ítéletet hozzon. Ezt mi szeretjük így fölcserélni. Nem? Hogy majd én eldöntöm, hogy kit szeretek. Mi akarunk ítéletet hozni? Azt mondta Jézus, hogy onnan fogják megtudni, hogy mi keresztények vagyunk, tanítványainak mondta, onnan fogja megtudni, hogy keresztények vagytok, hogy szeretitek egymást. Ja, Tamás, hát itt a bökkenő. Hát azt se tudom a másikról, hogy keresztény vagy sem, hogy a testvérem. Hát akkor lehet, hogy őt nem is kell szeretnem. Nem. Nem ússzuk meg ilyen könnyen, mert azt mondta Jézus, hogy szeressük az ellenségeinket is. Tehát, hogyha én nem tudom megítélni a másikról, hogy a testvérem vagy nem a testvérem, de Jézus azt mondta, hogy szeressem, ez az én részem. Észrevettéd már te is, én a saját életemben sokszor, hogy hányszor megyek el emellett, az egyszerű tény mellett, hogy Isten csak azt szeretné, hogy szeressem az embereket. Szeressem a testvéreket, szeressem az ellenségeimet, szeressem azokat az embereket, akiket nehéz szeretni. Pál apostol, amikor a korintusi gyülekezetnek írt, azt mondta, hogy törekedjetek a lelki ajándékokra, abból is a legjobbakra, de megmutatom nektek a legkiválóbb utat. És elkezdett írni a szeretetről. A kereszténységen belül a legkiválóbb út a szeretetnek az útja. Amikor szeretünk, akkor fogok a kereszténység kiváló útján járni. Ezt én el szoktam felejteni. Nem az a lényeg, hogy megnyerjek egy vitát, vagy teológiailag meg tudjuk győzni valakit. Ezek tök jó dolgok. Legyetek felkészültek, legyünk felkészültek Isten igéből. De azt mondja Pál, ha nincs bennem szeretet, akkor semmi vagyok. Az én feladatom szeretni. Isten feladata valakiről ítéletet hozni. Ez azért jó, mert felszabadít engem, vagy nem kell analizálnom valakit, hogy na most ő méltó arra, hogy szeressen, vagy sem. Vagy ő most már megtért, vagy nem. Nem kell kritizálnom valakit, hogy hát azt mondja, hogy keresztény, de hogyan él, fú, de meg vagyok rá orrolva. Hanem teljesen szabad lehetek arra, hogy szeressem az embereket. Hogy ezt tekinthetem a feladatomnak. És ehhez Isten maximálisan mindent megad. Emlékeztek arra a történetre az Abcselből, az Anániás és Szafíra történetére. Amikor elindult egy belső romlás a gyülekezetben, ez az Anániás és Szafíra, át akarták verni az apostolokat, de leginkább át akarták verni Istent is. Én abban az Istenben hiszek, aki akkor ezzel a két emberrel el tud bánni. A mi Istenünk még mindig ugyanaz. És hogyha neki ítéletet kell hoznia valaki felett, akkor Isten több mint képes rá, hogy a megfelelő és a pontos időben elvégzett ítéletet végrehajtsa. Nekem ezzel nem kell foglalkoznom. Milyen felszabadító nem érteni ezt a példázatot? Hogy majd az idők végén, ez az én feladatom, te csak szeress. Ahogy folytatódik ez a fejezet, Jézus három másik példázatot is mond, ezek rövidebbek, azoknak az embereknek mondja, akik megkérdezték, hogy mi a konkoly és a búza példázatának a magyarázata. És milyen érdekes, hogy Jézus nem csak arra a példázatra adott magyarázatot, hanem megspékelte még három másik gondolattal. Ti, akik vettétek a fáradtságot, hogy leültek a lábamhoz, és megkérdezitek, hogy erről én mit gondolok, mondja Jézus, na, kaptok még egy kicsit, kaptok ráadást, ez az extra. Ezeket a példázatokat csak ők hallották, a sokaság nem. Figyeld, hogy mit mond Jézus. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, 44. vers, amelyet az ember miután megtalált, elrejtett, örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Jézus három példázata lesz, az első, hasonló a mennyek országa a szántóföldhöz, amiben el van rejtve egy kincs. Akkoriban az emberek nem széfben tartották a kincseiket, vagy bankban, nem is voltak ilyenek, hanem volt egy kincse valakinek, azt elásta a földbe. Lehet, hogy ma is talán jobb befektetés lenne. Amikor ráakadt ez az ember erre a kincsre, egy földön, ami nem az övé, akkor elrejtette, valahogy ágakat húzott rá, vagy még sok földet, elszaladt, és minden ételt adva megvette azt a földet, hogy ez a kincs az övé lehessen. Mert nyilvánvalóan az a kincs számára többet ért, mint mindene, amilyen volt. Ugye azért adta el, hogy azt megszerezze. sokszor magyarázzák ezt a példázatot úgy, hogy mi vagyunk az emberek, járunk az életben, járunk a világban, és ráakadunk Jézusra, mint a kincsre, és hanyathomlok mindent eladunk, hogy megszerezzük őt. Én nem tudom, hányan emlékeztek ti a saját megtérésetekre így, de nem igazán ez a helyes magyarázat ennek a példázatnak. Nem én vagyok az ember, és Jézus a kincs, hanem szerintem pont fordítva. Jézus az az ember, aki rám talált, és ő az, aki engem kincsként látott. Ahogy mondja a János evangéliuma, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, az előző példázatban mondta Jézus, hogy a szántóföld a világ, úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát odaadta érte. De nem a világért konkrétan, hanem hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. A kincsért adta oda magát, hogy ez a kincs az övé lehessen, hogy mi az övé lehessünk. Ezért odadott mindent. Melyikünk az, aki, amikor megtalálta Jézus, mindenét eladta? Nem biztos, hogy így történt, nem? Vagy amikor megtértünk, azt mondtuk, hogy megtaláltuk Jézust. Hát azt mondja János evangéliuma, János 1.12. Akik pedig befogadják Jézust, azokat felhatalmazza arra, hogy Isten gyermekévé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. János itt azt mondja, hogy mi nem ember akaratából születtünk újonnan. Nem valaki be akart minket odalokni, nem ezért tértünk meg, hanem Isten akaratából tértünk meg. Nem mi találtuk meg Jézust, hanem ő talált meg minket. Ő választott minket, ő mentett meg. Ő volt az, aki a világ teremtése előtt azt mondta, hogy ő nekem kell. Őt én szeretném. Nem mi találtuk meg őt, ő talált meg minket. Ő az, aki az egész világot megvásárolta, hogy ez a kincs az övé lehessen. Isten kincsnek lát minket, nem megdöbbentő. De menjünk tovább, nézzük meg a következő példázatot is. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagyértékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Ez is egy nagyon rövid példázat. Itt Jézus azt mondja, hogy a mennyek országa olyan, mint egy gyöngy. Egy nagyon értékes gyöngy. Én utána néztem, hogy mi egy gyöngy. Ugye ma már elég ritkán találni ilyen gyöngyöt, amiről itt szó van. Ez az eredeti, az a természet által előállított, nem tenyésztett gyöngy, ami egy kagylóban nő a tengerben. Ez a gyöngy tulajdonképpen egy melléktermék. Máshogy is gondolhatod a szót. Amikor a kagyló emészt, ilyen irritáló porszemek jutnak belé a táplálkozással, és ezt ő nem kilöki magából, hanem bevonja egy ragacsos folyadékkal, ami megszilárdul, megkeményedik, és ebből lesz a gyöngy. Ez egy nagyon lassú folyamat, egy irritáló porszemet beborít ez a kiváló anyag. Így készül a gyöngy. Önmagában ez a por, ez teljesen értéktelen. De attól az anyagtól, ami körbeveszi, kiválóvá válik. Értékessé válik. Ezek vagyunk mi, mondja itt az ige. Isten ország olyan, mint a gyöngy. És én azt gondolom, hogy ahogy a kincs is rólunk szólt, ez is rólunk szól. Mi vagyunk a kicsi irritáló porszemek. Tudnék történeteket mesélni rólatok, de ti is rólam, az a gáz, most ne inkább ne kezdjünk bele. És itt vagyunk mi ezek a kis irritáló porszemek, és Isten a kezébe vesz minket, és felöltöztet minket az ő igazságába. Azt mondja a Biblia, hogy az, aki bűnt nem ismert, az bűnélet értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne. Fogott egy porszemet, egy irritáló porszemet, és beborított engem az ő igazságával. És ettől az anyagtól, vagy ettől a borítástól lettem én hihetetlenül értékes. Ő engem kincsnek látott porszemként is, viszont most beborított engem az ő igazságával. És egy gyöngy vagyok előtte. Ugye nem szoktunk így gondolkodni magunkról, pedig Isten így lát minket. Amikor a fia kijött a Jordán folyóból megkeresztelkedve, azt mondta, hogy te vagy az én fiam, akiben gyönyörködöm. És ezt bármelyikünknek elmondhatná mi, akik megtértünk, mert mi Krisztusban vagyunk. Benned gyönyörködik Isten. Krisztusban. Egy kincsnek tart, és egy gyöngynek lát. Drága gyöngy lehetek Istennek. Te, Tamás? Igen, én. Ez az irritáló porszem, akit Isten bevont az igazságával. Ő benne vagyok. Milyen csodálatos ez. És a következő példázat, nézd meg, hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett kerítőhálóhoz is, amely mindenféle halfajtát összegyűjt. Amikor megítellik, kivonják a partra, és leülve a jókat edénybe gyűjtik, a hitványakat pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe dobják őket, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Itt a harmadik példázat Isten országáról. Ugye volt a kincs, volt a gyöngy, és itt van a kerítőháló, vagy a halászháló. Ami összegyűjti a halakat, jó nagy fogás volt, és volt benne jó hal, ehető hal, és volt benne hitványhal. És az idők végén ezt a nagy haltömeget az angyalok kiválogatják. A hitványakat külön, a jókat külön. Lesz olyan benne, akik az Úrra járnak, akik az Úrra vágynak, akik az Úréi, és lesznek olyanok benne, akik hitványok, akik nem az Úréi, akikkel valami nem stimmel, ilyen bűzlő halak. És mit mond Jézus róluk, hogy az idők végén lesz ez a kettő szétválasztva? Figyeld meg, hogy ez a három példázat tanít minket Isten országáról, figyelmeztet, tanít, és bizonyos értelemben fel is szabadít. Isten országa naggyá fog válni. Abnormális módon megnő, ahogy beszéltünk a mustármag kapcsán. Lesz benne bűzlő dolog is. Lesz benne olyan konkoly, ami nem odavaló, ami nem hoz termés. De Jézus azért mondta ezeket a dolgokat elelőre, hogy mi ne döbbenjünk meg rajta. Én sok emberrel találkoztam már, akik akár hívőnek mondják magukat, akár nem, azt mondják, hogy én többet gyülekezetben nem akarom betenni a lábamat. Mert én nem, annyi képmutató emberrel találkoztam. Vagy annyi olyan emberrel találkoztam, aki azt mondja, hogy hívő, de akik nem hívők jobban élnek, mint ők. Jobb emberek. És ezt én aláírom, ez tényleg így van. Csak az a bökkenő, hogy Jézus ezt előre megmondta. És nem az a lényeg, hogy ez nem így van, hanem hogy tudjuk, hogy ez így lesz. Ezt ő mondta, hogy így fog történni. És bizonyos értelemben számíthatunk rá. És ne utasítsuk el ezért Isten országát. Isten ország olyan, mint egy kincs, egy gyöngy, meg egy háló. És olyan érdekes, mert ezt a három dolgot, hogyha megnézzük, beszél arról, hogy Isten hogy látja az ő országát, hogy mi az ő országának a három fejezete. Az első fejezet, ez a kincs, a földbe rejtett kincs. A Zsoltárok könyve mondja azt Izraelről több helyen, hogy Isten számára Izrael egy kincs. Egy földbe rejtett kincs. Emlékeztek, ott volt Mózes, Izrael vezetője. Ott volt Józsué, ott volt Dávid, ott volt Salamon, ott voltak a többi királyok. Isten országa olyan, mint egy kincs, de földbe rejtve. Isten, amikor magához vonta Izraelt, akkor rábízott nagyon értékes dolgokat. Odaadta Izraelnek az igét, odaadta Izraelnek a törvényt, odaadta Izraelnek a proféták szavait, a templomot, a papokat, a lévitákat, a szertartásokat, hogy ragyogjanak ezen a világon. Az volt Isten vágya, hogy fény és világosság legyen Izrael az egész föld számára. Hogy lássák Isten jóságát ezen a nemzeten keresztül, és megismerjék Isten útjait. Ezt szerette volna Isten. Hogy a pogányok világosságává váljanak. Mit csinált Izrael? Befelé fordult. Elrejtette magát a föld alá. Pogányok? Hát, még hozzá se akarunk érni, mert ha hozzáérünk, beszennyeződünk. A pogányok csak arra jók, hogy a pokol lángjai égjenek. Így gondolkodtak a zsidók. És azt az elhívást, amit megkaptak Istentől, azt ők nem töltötték be. Olyan lettek, mint egy földbe rejtett kincs. De ez a, tudjátok milyen jó ebben a történetben, hogy tudjuk azt ebből, hogy ez a kincs újra napvilágra fog kerülni. Ki fog jönni onnan arról a rejtek helyéről. És a Jelenések könyve erről beszél, hogy lehet, hogy most Izrael egy ilyen állapotban van, hogy nem tölti be az elhívását, de a Jelenések 7 arról beszél, hogy az elragadtatás után lesz 144 ezer zsidó férfi, akik tisztán tartják magukat Istennek, és viszik az evangéliumot az egész világra. És hirdetik Krisztus dicsőségét. Ez a nemzet újra kincs lesz az egész föld számára. Isten nem adja őket föl. Ha valakitől ezt hallottad, hogy Isten föladja Izraelt, ezt el ne hidd. A Róma 9:10-11 beszél arról, hogy Isten egy időre Izraelt félrerakta, de újra vissza fogja helyezni őket. Most az egyház idejét éljük. Most van Izrael egy bizonyos szempontból is félrerakva, de Isten nem felejtette el őket, hanem azok a proféciák, amik igazak rájuk, be fognak teljesülni. És ez a kincs újra napvilágon lesz. Az első Isten országáról való kép Izraelről beszél, arról az országról. A második, a gyöngy, hiszem arról beszél, hogy Isten országa mi vagyunk, az egyház. A gyöngy egy kagylóban nő a tengerben. És a Bibliában, amikor a tenger erő kerül ez a kép, az mindig a népek sokaságáról beszél. Mindig a pogány nemzetekről beszél. Ez a kincs, ami az egyház, vagy bocsánat, ez a gyöngy, ami az egyház, ez a pogány nemzetekből jön el. Ez a egyház, ugye zsidók is vannak benne, de pogányok is, ez már a népek sokaságából épül fel. Isten ma építi az egyházát a világon mindenhol, nemzetekben, és itt vagyunk mi magyarok, és Isten országába tartozunk. Egy gyöngy, az egyetlen drága kő a gyöngy, amit nem kell csiszolni ahhoz, hogy értékes legyen. Nem kezdik el vagdosni, nem kezdik el földarabolni. Ha találnak egy gyémántot, egy zafírt, egy rubint, azokat csiszolják, vagdossák, hogy drága kő legyen belőle. Ha valaki a gyöngyöt elkezdi csiszolni, vagdosni, akkor tönkre megy. Ha elkezdi földarabolni, elveszti az értékét. És ilyen az egyház is, hogy úgy áll gyönyörűen, hogyha egységben van. Hogyha Krisztusban ez a sok nemzet, ez a sokféle ember, ahogy mi is most, mennyire különbözőek vagyunk, egyek vagyunk Krisztusban. Jézus ezért imádkozott, a János 17-ben olvassuk, hogy Atyám, add meg nekik, hogy ők is egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Hogy szeressék egymást, hogy egybe tartozzanak. Ez a gyönyörű az egyházban. És ez a gyönyörű, azt gondolom, a gyülekezetünkben is. Ahogy mi szeretjük egymást, pedig Krisztus nélkül lehet, hogy nem is álltunk volna egymással szóba. De most ugyanahhoz az Úrhoz tartozunk, és szeretjük egymást. Egy csomó mindent lehetne még végig gondolni, hogy ez a gyöngy, ez lassan nő. 7 év alatt éri el a végleges méretét. Egy csomó mindent lehetne még gondolni róla, de most nem megyünk arra. A harmadik dolog a példázatokból, ez a háló, a kerítőháló. Van egy harmadik fajta megnyilvánulása is Isten országának. Mi ez? Én azt gondolom, hogy ezek azok az emberek, akik a nyomorúság idején térnek meg. Ha nem vagy annyira képbe így a végidők eseményeivel, nagyon röviden, amikor lejár ez az egyház ideje, ez egy olyan esemény lesz, amit elragadtatásnak hívunk. Amikor mi, hívők, elmegyünk innen, egy szempillantás alatt, ahogy a Tesszalonika levél írja, megjelenik Krisztus a felhőkön, fölharsan a trombita, és mi, akik itt vagyunk, elragadtatunk fel a felhőkbe. Elmegyünk innen, és akkor kezdődik egy új időszak, amikor az egyház kikerül innen a földről, akkor indul el egy 7 éves időszak, amit a Biblia nyomorúság időszakának nevez. Lesznek itt a földön akkor még emberek, ugye, akik nem voltak hívők akkor, amikor Jézus visszatért a felhőkön. Ezek az emberek meg fognak részben térni. Sokan nem fognak megtérni, ahogy a Jelenések könyve írja, de lesznek köztük megtérők. És ők a nyomorúság idejének a hívői. Amikor Krisztus visszatér a földre, hogy felállítsa a királyságát, 1000 éves uralom következik, de az 1000 éves uralom végén mindenki föltámad, akik halottak voltak, akik elhunytak. Mi már a mennyből nézzük azt az időszakot, amikor nyomorúság lesz a földön, de akkor mindenki Isten előtt áll. És Jézus külön választja a kecskéket a juhoktól. Emlékszel erre a példázatra? Ez nem is példázat, ez a Máté 25-ben van, a végidők eseményeiről beszél. De figyeljetek, hogyha mi nem vagyunk ott, ugye mi már elragadtatunk, akkor ki lesz ott juhként Isten előtt? A kecskék között, a nem hívók között. Hát azok, akik az elragadtatás után, a nagy nyomorúságban térnek meg. És külön választja őket a kecskéktől. Itt a jó halak és a rossz halak lesznek külön választva. Ugyanaz a kép. És mind a három beszél Isten országáról. Egyik a földi királyság, Izrael, a másik az ő lelki országa, az egyház, és fönt majd az ő örök uralma a mennyben. Hát olyan izgatottak nála, hogy lehet, hogy téged untat, de menjünk tovább, értjük Tamás. Na figyeljetek, egy jó kérdés, 51. vers. Megértettétek mindezt? Kérdezte tőlük Jézus. Hát őt is érdekelte. Hogy... Azok ezt felelték. Igen. Mertek volna más mondani. Vajon tényleg értették-e? Vagy csak azért mondták, hogy menjünk tovább. Jó? Nem értjük, de ennyi elég lesz. És mit mond Jézus 52. vers? Ő pedig ezt mondta nekik. Tehát minden írástudó, aki tanítvánnyá lett a mennyek országában, hasonló ahhoz a gazdához, aki újat és óthoz elő az élés kamrájából. Na, ez mit jelent? van otthon éléskamrád. Na jó. Nekem nagyon tetszik ez az igevers. Mert azt mondja itt Jézus, hogyha értitek azokat a dolgokat, amiről én beszélek, akkor olyanok lesztek, mint egy jó írástudó. Korábban Jézus elég rossz szavakkal illette az írástudókat, mondta, hogy jaj, nektek írástudók. Most nem a rossz írástudóról van szó, itt a jó írástudóról van szó. Aki kincseket hoz elő az éléskamrájából. Újat és ót, régit. Egy ilyen embernek a házában vannak új dolgok, és kincsek vannak a régi dolgokban. Új találmányok és régi bútordarabok. De mi ez? Mi, akik Isten országában vagyunk, amikor olvassuk az Ószövetséget, azért tanulmányozunk az Ószövetséget, csütörtökönként gyere el, Zsoltárok könyvében vagyunk, akkor minket ez megáld, mert nekünk ez Krisztusra mutat. Nekünk az Ószövetség előre mutat Krisztusra. És amikor olvassuk az új szövetséget, akkor pedig látjuk Krisztust bemutatva. Nekünk az egész ige őróla szólhat. Kincset jelent az Ószövetség, és micsoda áldás nekünk Isten munkáját látni az új szövetségben. De figyeljetek rám, hogyha olyan hívők lennénk, akik mindig csak a régiből merítünk, és nem vagyunk nyitottak arra, hogy Isten egy új munkát akar elvégezni bennünk, akkor megragadnánk egy helyen. Leszűkülne az életünk. Ha mindig csak abba gondolkodnánk, amiben éppen tartunk. Hogyha mindig csak az ó dolgokat tudnánk előhozni az éléskamrából. Hogy én eddig eljutottam Istennel, itt én meghúzom a vonalat. Viszont ha mindig csak újat akarunk, mindig csak az új dolgokra vagyunk nyitottak, és elfelejtjük azt, amit Isten korábban tett, akkor nagyon sekélyesek leszünk, nagyon veszélyes talajon járunk. Isten óvjon minket attól, hogy beleragadjunk a múltba, hogy a megszokásokba járjunk, hogy ezt Isten mindig is így csinálta, ezután is így lesz. És nem vagyunk nyitottak új dolgokra. Az új dolgok alatt azt gondolom, hogy új munkára, hogy Isten elvégezzen bennünk. Isten óvjon attól, hogy elfelejtsük, amit Isten tett. Hogy lássuk, hogy milyen köveket fektetett le Isten azon az úton, amin járunk. Értitek ezt? Igen, Tamás, menjünk tovább. Figyelj, legyél nyitott, legyünk nyitottak arra, hogy Isten egy új munkát végezzen el bennünk. Ezek a tanítványok oda mentek Jézushoz, és megkérdezték, hogy mit szeretnél mondani nekünk ezzel a példázattal? Uram, szeretnél valamit kezdeni az életünkkel ezen keresztül? Mikor kérdeztük meg utoljára Jézustól ezt? Hogy Uram, mit szeretnél az életemmel kezdeni? Amikor a 8. Zsoltár tanulmányoztuk csütörtökön, Dávid írja azt, hogy fenséges a te neved a földön, írja a Zsoltárok könyvében, 8. fejezet, 2. vers, és azt mondja, hogy a te fenséged viszont túlnő az egeken is. Én látom a te fenségedet itt a földön, amit már látok az életemben, magam körül, de a te fenséged ennél sokkal nagyobb. Isten sokkal nagyobb annál, mint amit már megtapasztaltunk belőle. És én azt gondolom, hogy Isten új munkát akar végezni az életünkben. Új szántóföldet akar termékenyíteni az életünkben. Hadd fordítsam lesz le alkalmazhatóvá. Lehet, hogy így érthetőbb. Vannak olyan emberek az életünkben, akikkel Isten azt szeretné, hogy kerüljünk közelebb. Lehet, hogy itt a gyülekezetben nyitottabbá kell válnod, hogy megismerj embereket. Ahogy Tamás mondta, hogy nyisd ki a szívedet mások előtt, hogy Isten elvégezhessen egy munkát. De lehet, hogy ez azt jelenti, hogy egy teljesen új szolgálatba állsz bele, hogy Isten hív téged valami újba, amiben nem vagy tapasztalt. Olyan helyre hív, ahol még nem jártál. És csak igent kéne mondani Istennek. De a másik oldala az, hogy ne felejtsük el, hogy honnan jövünk. Hogy mik azok a dolgok, amit már Isten elvégzett. Mert Isten nem random csinálja a dolgokat, hogy egyszer itt, egyszer ott, hanem ő egy munkát végez bennünk folyamatosan. Mik voltak azok a dolgok, amiket az elmúlt időben szólt? Amiket már hallottál tőle? Mert arra akar vezetni Isten. Értitek ezt a kettőt? Legyünk nyitottak, hogy Isten mit szeretne. 53. vers. Befejezzük ennél a fejezetnél, nem megyünk tovább. Miután Jézus elmondta ezeket a példázatokat, tovább ment onnan, elment hazájába, és tanította őket a zsinagógában, és álmélkodva ezt mondták. Jézus ott van a saját emberei között, akik ismerték mióta kicsi. Honnan van ebben ez a bölcsesség és ez a csodatévő erő? Milyen jó kérdés, nem? De hát így folytatják, hát nem ez az Ács fia. Nem az Ács fia ez, nem Máriának hívják ki az anyját, testvéreit pedig Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak. Észrevetted, hogy Jézusnak voltak testvérei? Fél testvérei. gondol tovább így a Mária kultusszal kapcsolatban ezt a állítást. Nem közöttünk élnek-e nővérei is mind? Ugyan hogyan van benne mindez? És megbontránkoztak benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk. Sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját hazájában és a maga házában. Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt. Hogyha van köztük ma valaki, aki nagy családból jön, és emiatt úgy érzi, hogy nem jutott rá sok figyelem, azt Jézus maximálisan együtt tud vele érezni. Volt 4 fiú testvére, és legalább 2 lány testvére. És amikor Jézus elment közéjük, azt mondták a rokonai, amikor hallgatták Jézus tanítását, hogy ez bámulatos. Honnan van benne ez az erő? De tudjátok, hogy mire fordították le ezt a kérdést? De hát ez az Ács fia. Hát tudjuk, hol lakik. Vele nőttünk föl. Hát itt vannak a testvérei. Hát az anyukáját is ismerjük. Ki ez? Egy földi. Egy mennyei. Hát ismerjük a testvéreit. Hát a féltestvéreit lehet, de a valódi testvéreit nem. Ismerjük az apukáját. Hát nem József. Nem ismerték az apukáját. A mennyei atyát. És megbotránkoztak benne. És Jézus, aki csodát akart tenni közöttük, ahol azért ment, hogy tanítsa őket, gyógyítsa őket, felemelje őket, azt írja az ige itt a végén, az utolsó vers a fejezetből 58, nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt, ahogy máshogy fordítja, és az a jobbik, mert itt elmondja a lényeget, hogy nem tudott csodát tenni közöttük. Mert nem volt nyitva a szívük. Kihagyták azt, amit Isten szeretett volna végezni. Hát mi ismerünk, hát tudjuk ki vagy. Ez a hozzáállás akadály tud lenni abban, amit Isten el akar végezni bennünk. Nyitott vagy ma Isten munkájára? Én észrevettem, hogy amikor... Erre mindig azt mondom, hogy persze. Hát én szeretném, hogy Isten munkálkodjon bennem. De észrevettem, hogy sokszor a csatornán keresztül, amin Isten munkálkodik, na arra már nem vagyok nyitott. Hogy az az ember, aki elmondja nekem, hogy Isten mit szól, akár lehetek pont most én, számodra. Hát én ismerem ezt a csókát. Sok mindent tudok róla. Egy ilyen. És nem tud elfogadni az ember tőle, mert a szíve nem nyitott. És nem feltétlenül Isten felé nem nyitott, hanem a csatornán keresztül, amin Isten munkálkodni akar, nem nyitott. És ez nem feltétlenül vagyok én, remélem nem én vagyok, de hogy lehet valaki már, Tamás, igen, most... Tudtam. Érted, hogy mit mondok? Mi az a mód, ahogy Isten a te életedben most munkálkodni akar? Ki az a személy, akin keresztül munkálkodni akar? És ki az a személy, aki felé bezártál, hogy ő ne? És emiatt kihagyod Isten munkáját. Nem hallod, hogy mit szól hozzád az Úr. Elmegy melletted az, amit Isten el szeretne végezni az életedben. Sokszor imádkozzuk, és tudom, hogy őszintén, hogy Uram, én szeretnék más ember lenni. Nem? Ez egy frankó, őszinte vágy. Uram, én szeretnék sokkal jobban hasonlítani rád. Ez így jó, csak változni nem szeretünk. Én jól érzem magam itt, én jól érzem magam ezzel az emberekkel, én már ezt így megszoktam, na ehhez hozzá ne nyúljál, Jézus. Változtass meg a rendszerben. A rendszerhez ne nyúljál. Nem így szoktunk néha lenni, hogy... Ezt így ismerjük, ez így jó nekünk, és amikor elkezdenek a rendszerben dolgok megváltozni, kiakadunk. Pedig mi kértük, hogy Isten formálja át az életünket. De a változás az fáj. Ez nem úgy megy, hogy elolvasom egy könyvből. Hát, te én... Látom, mennyi könyvet elolvastam, én jó keresztény vagyok. Meg kell változnom. És ahhoz engednem kell, hogy Isten fölszántson. És azt kell mondanom Jézusnak, hogy Uram, taníts meg az útjaidra. És bármibe kerül, de változtass meg. Én szeretni akarok. Én a te útjaidat akarom. Ha van konkoly az életemben, takarítsd ki onnan. Te tudod, hogy azt hogy kell. Ahhoz te értesz. Ő, biztos vagyok benne, hogy ezt mondhatom 100%-osan. Ő munkálkodni akar bennünk, mindannyiunkban. Ne hagyjuk ki. És még egy gondolat, ami engem csak úgy megütött, ami lehet, hogy neked nyilvánvaló. Jézus elmondott 7 példázatot itt Isten országáról. Mi része vagyunk Isten országának. Ez volt az én nagy felismerésem. Isten országába tartozunk. Gondoljátok ezt végig. Jézus azt kérdezte a tanítványait, hogy értitek ezt? Na persze, értjük, hallottuk már, de értitek ezt? Értem ezt? Isten az én királyom. Én az ő országába tartozom. Na ennek fényében már nem olyan drámai, hogyha nem nekem lesz a legnagyobb házam a városban. Vagy nem én állok a legjobban anyagilag mindenki közül. Mert én Isten országába tartozom. Megyek haza. És azt mondta, hogy ne félj kicsi nyája, ti apukátoknak úgy tetszett, hogy nektek adja az országot, az egészet. Ne féljen a szívetek, hanem higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Én elmegyek, hogy helyet készítsek számotokra. És visszajövök, hogy magam mellé vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ez áll előttünk Isten országáként. Ennek az országnak vagyunk a része. Azt írja a második Zsoltár, erre tanítja Isten népét, erre az imára, hogy kért tőlem a nemzeteket. Kért tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Isten odaad nekünk egy népet, ha kérjük. Én annyira vágyom, hogy Isten nekünk adja ezt a népet, amiben élünk. Ezt a nemzedéket, amiben most vagyunk. Ezt Isten gyermekeiként, az ő országába tartozóként kérhetjük, Uram, add nekünk ezt a várost. Add nekünk ezt az országot. Nem nekem, hogy az enyém legyen, hanem hogy megismerjenek téged. Hogy tudjanak rólad, hogy ki vagy te. Hadd érjük el ezt a nemzedéket. Használj minket. Néha annyira sokszor hallottuk már, hogy olyan sokszor hallottuk már, hogy istenéi vagyunk, hogy elfelejtjük, hogy ez mit jelent. Hogy nem esik le a tantusz. Ő minket kincsnek lát. Mi vagyunk az ő drága gyöngyei. A finom halacskák. Ő szeret minket. Egyenként. És tudom, hogy új munkát szeretne az életünkben. Én kérlek, ne miattam, magad miatt. Csendesedj el Isten előtt. Ülj Isten elé, és beszéld meg azokat a dolgokat, amiket mostanában hallasz tőle. És kérdezd meg, hogy mi a terve az életeddel. Mi itt élünk a világban, de nem arra vágyunk, hogy a világ vágyai, tervei, útjai valósuljanak meg bennünk, hanem Isten akaratára vágyunk, az ő vágyai, az ő tervei valósuljanak meg. Hát kérdezzük meg. De mondom előre valamit, amitől ne ijedj meg, hogy a változás az fájni fog. De ez egy jó változás. Ez egy jó növekedés. Ez nem egy abnormális növekedés, ez egy jó növekedés. Uram, mi a te útjaidra vágyunk, és gyülekezetként itt, ahogy most előtted vagyunk, más nevében nem tudok szólni, de tudom, hogy sokunknak ez a szíve kiáltása. Ugyanamit szeretnénk hasonlítani rád. Szeretnénk megváltozni, Uram. És Uram, mi azt is látjuk ezekből a példázatokból, hogy ez a változás, ez fájni fog. De Uram, mi kérjük, hogy a te gyengéd kezeddel, a te átszegzett kezeddel, Uram, munkálkodj az életünkben. Te vagy az, aki ránk találtál, aki a te dicsőségedbe, a szépségedbe, az igazságodba öltöztettél minket, aki szeretsz minket rendületlenül. Uram, mi szeretnénk nyitottak lenni rád. Nem csak újszerű dolgokra, mi új munkára vágyunk tőled, hogy szánts fel új szántóföldeket az életünkben. És használj ott, ahol még eddig nem láttuk a munkádat. Használj ott, ahol eddig nem használtál. Hadd növekedjünk, Uram, ahol eddig nem növekedtünk, ahol nem hoztunk termést. Hogy az életünk olyan legyen, mint az a puha föld, amiben belehullott a mag, és 100-szoros, 60-szoros, 30-szoros termést hozott. Uram, mi tudjuk, hogy ezzel tudunk téged a legjobban megajándékozni. Amikor ilyen szívet adunk neked, amiben a mag ilyen termést tud hozni, mint ott olvassuk. Kérjük, hogy bújítsd meg a szívünket, hogy nyitottak legyünk új munkára. Áldj meg minket, Uram, és gyere közel. Taníts minket elcsendesedni, Uram. Annyira szalad ez a világ, hogy néha melletted mi is elszaladunk vele együtt. Segíts, Uram, leülni eléd, elcsendesedni, és megkérdezni ezeket a dolgokat tőled. Hogy add meg a magyarázatot, Uram, hogy miket szólsz hozzám. Taníts, hadd legyünk a tanítványaid. Hogy mindazokat a dolgokat, amit te vágysz az életünkbe tenni, azokat átélhessük. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.